Köszöntöm Önöket, ez itt a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A mai adásban elsőként munkajogi kérdésekkel fogunk foglalkozni, ugyanis nagyon sokan nem tudnak különbséget tenni a között, hogy mit jelent a betegszabadság, mit jelent a táppénz, pedig azért lenne ez fontos, mert legalább 10%-nyi bérkülönbséget is jelenthet, hogy éppen melyik kategóriában vagyunk. Utána pedig egy olyan ösztöndíját adó programról számolunk be, amelynek az a célja, hogy hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekeket támogasson. És akkor kezdünk is. Elsőként tehát azzal, hogy legalább 10%-nyi bérkülönbséget jelent, hogy betegszabadságon vagy táppénzen vagyunk. Sokan mégsem tudják a különbséget. A DAS védelmi biztosító jogtanácsosa elmondta, a magyarok a legtöbb esetben a táppénz kifejezést használják, ha betegség miatt nem tudják elvégezni munkájukat, és kevesen tudják, hogy nem csak ez az egyetlen lehetőség létezik. Bálint Boglárka arról is beszélt, habár a munkáltatókat nem kötelezi jogszabály arra, hogy munkavállalóikat tájékoztassák a betegség során fennálló három lehetséges helyzetről, a felkészültebb vállalatok általában megteszik ezt. Maurer Kristóf interjúja.
Munkajogi szempontból nem mindegy, hogyan fogalmazunk, mikor egészségügyi probléma miatt nem tudunk munkát vállalni. Három különböző eshetőség is van itt, keresőképtelenség, betegszabadság és táppénz, ezek között fogjuk felállítani a különbségeket. Kezdjük is a keresőképtelenséggel. Mit jelent ez a fogalom pontosan, mikor kell ezt használni?
A keresőképtelenség a három fogalom közül a legtágabb. Egyszerűen megfogalmazva ez egy olyan átmeneti állapotot jelent, amelynek során a munkavállaló valamilyen egészségügyi probléma vagy körülmény miatt nem tudja ellátni a munkáját. Részletesebben egyébként a jogszabályaink meghatározzák a keresőképtelenség pontos fogalmát. Ide tartoznak azok az esetek, amikor betegsége miatt a munkavállaló nem tudja ellátni a munkáját, amikor a munkavállaló fekvőbeteg jogintézeti ellátásban részesül, amikor valakit közegészségügyi jogból hatóságilag elkülönítenek. Ez ugye ma már talán kevésbé kerül szóba, de ugye ide tartoztak azok az esetek, amikor a koronavírus járvány miatt valaki karanténba került. De ezen túlmenően keresőképtelen az a szülő is, aki várandósága vagy szülése miatt nem tudja ellátni a munkáját, de még gyermekgondozási díjra nem jogosult, vagy csecsemőgondozási díjra nem jogosult, illetve aki 12 évesnél fiatalabb gyermekét otthon vagy a kórházban ápolja. Igazándiból tényleg úgy a legegyszerűbb megfogalmazni, hogy amit a hétköznapi szóhasználatban az alatt értünk, hogy valaki táppénzen van, az általában valójában a keresőképtelen állapotot takarja.
Mégis miért van a köznyelvben akkor ez a két kifejezés így összekeverve, ha fogalmazhatunk így?
Ez valószínűleg én arra tudom visszavezetni, hogy sokkal egyszerűbb a táppénz szót használni, másrészt pedig ugye magát ezt az orvosi igazolást, ami valójában a keresőképtelen állapotot igazolja, ezt is táppénzes papírnak hívják, mert így egyszerűbb.
A keresőképtelenség esetében egy nem fix számú napról beszélünk, míg a betegszabadság esetében ez pont fordítva van, ugye itt 15 nap van megadva a munkavállalóknak. Ezen kívül miben tér még el az előbb említett kategóriától?
Úgy lehet talán ezt megfogalmazni a legjobban, hogy a keresőképtelen munkavállaló, tehát a beteg munkavállaló először betegszabadságra jogosult, ennek valóban 15 nap az időtartama. Amikor ez a 15 nap lejár, akkor kezdődik a táppénzes időszak. Tehát nem minden keresőképtelen munkavállaló kap betegszabadságot, de minden betegszabadságon lévő munkavállaló keresőképtelen.
A táppénz esetében milyen olyan részletekről kell beszélnünk, amiről esetleg a közvélemény nem tud?
A leggyakoribb félreértés, vagy a leggyakrabban feltett kérdés talán a körül van, hogy meddig jár a táppénz. Nagyon fontos, hogy ennek van egy időbeli korlátja, az pedig egy év. Tehát egy év folyamatos táppénz folyosítást követően a táppénzre való jogosultság megszűnik. Ez sajnos nagyon kellemetlen lehet, főleg nagyon nehéz élethelyzetben lévő munkavállalók esetében, amikor valaki egy súlyos betegséggel küzd, az akár ugye egy éven túl is fennállhat. Tehát előfordulhat sajnos olyan eset, hogy a keresőképtelen munkavállaló munkát végezni nem tud, viszont táppénz már nem jár neki.
Miért fontos egyébként az, hogy ezeket a kifejezéseket így elválasszuk egymástól, vagy hogy ezt a témakört kicsit így rendbe tegyük a munkavállalók fejében? Említettük a beszélgetés elején, hogy többször kifejezéseket mások helyett használnak. Von maga után ez bármilyen következményt, vagy származhat hátránya ebből valamilyen munkavállalónak, hogyha ezeket a kifejezéseket nem pontosan használja?
A nem pontos szóhasználatban a hétköznapi életben nem hiszem, hogy túlzottan hátránya származhat. Abból a szempontból azért jó ezekről tudni, hogy például a betegszabadság időtartamára a távolléti díj 70%-ára tarthat igényt a munkavállaló, tápénz esetén főszabály szerint 60%, tehát anyagi szempontból azért nagyon nem mindegy, hogy betegszabadságon van a munkavállaló, vagy tápénz folyósítanak a számára.
Vannak egyébként arra kutatások vagy felmérések, hogy az emberek hány százaléka van pontosan tisztában ezekkel a különbségekkel, amiket felvázoltunk?
Én nem tudok egyébként kifejezetten ilyen kutatásról vagy felmérésről. Létezhet természetesen, de én nem találkoztam még ilyennel.
De azért egy nagyobb léptékű problémáról beszéltünk, akár a magyar, vagy akár az európai társadalomban is.
Saját tapasztalatomat tudom leírni, hogy az ügyfelek nálunk rendszeresen rosszul használják ezeket a kifejezéseket. Nyilván nekünk jogászként ilyenkor feladatunk az, hogy különböző irányított kérdésekkel azért mi magunk jogászok rendbe tegyük azt, hogy akkor most betegszabadságon van az ügyfelünk, tápénzt kap, meddig tart a tápénzes időszak. Tehát amikor probléma merül föl, akkor nyilván akkor kell ezeket pontosan meghatározni, hogy miről is beszélünk.
A munkaadóknak egyébként nem kell ezt pontosan kifejezésére vagy tudtára adni a munkavállalóknak, hogy pontosan milyen különböző lehetőségeik vagy különbségek vannak ezek az opciók között?
Kifejezetten jogszabályi kötelezettség nincs arról, hogy a munkáltatók úgymond oktatást tartsanak ezzel kapcsolatosan a munkavállalók számára. Felkészültebb munkáltatóknál, illetve olyan cégeknél, ahol kifejezett HR osztály van, azért általában ennek a pontos meghatározásában tudnak ezek a szakemberek segítséget nyújtani a munkavállalók számára.
Az elmúlt percekben a DAS Védelmi Biztosító Jogtanácsosát, Bálint Boglárkát hallották. Azzal a témával folytatjuk, hogy ismét megrendezte hagyományos ösztöndíjátadó ünnepségét az MBH Bank és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A 25 éve indított ösztöndíj program keretében a bank kezdetben évente 20 hátrányos helyzetű, tehetséges gyereket és fiatalt patronált. Ez a szám évről évre bővült, míg nem elérte a jelenlegi évi 100 főt. A kezdeményezéshez azóta több cég, illetve magánszemélyek is csatlakoztak, akik jelenleg összesen további 46 gyerek, illetve fiatal tanulmányait támogatják. A jubileumi ösztöndíjátadóról Lakatos László készített interjú összeállítást.
Szegedi Ábel Ferenc rálunk, aki tavaly végzett a Szegedi Tudományi Egyetemen, és ugye ez volt az utolsó év, amikor megkaptad ezt az oklevelet. Emlékszel arra, amikor először álltál itt, és először olvasták fel a nevedet, és mentél ki átvenni az oklevelet?
Igen, emlékszem, Halványfoltokban, de akkor még nem is nagyon tudtam felfogni, hogy mi is ez. Szüleim próbálták elmondani, hogy miről is szól, és akkor már azt is éreztem, hogy ez valami nagy dolog, és hogy szerencsés lehetek, hogy megkaptam ezt az ösztöndíjat.
Egyébként menet közben, ugye az évek során gyerekként lehet érezni ezt a segítséget, vagy csak mindig elmesélik neked, hogy látod, most ezt abból vettük, vagy ez arra volt jó?
Minden napokban teljes mértékben lehet érezni ezt a támogatást. Nyilván, ahogy nő az ember, úgy jobban látja, főleg, hogyha már elmúlt 18 éves, és ő kezeli a saját pénzügyeit, de igen, kisebb koromban is föl is tudtam fogni, a szüleimnek hála, hogy elmondták, hogy mi is ez, miről szól, és mit kell tenni érdekébe. Fontos, hogy ez nem egy teher volt, nem egy nyomási kényszer, hanem egy lehetőségként mondták el nekem, hogy ezt mindenféleképpen meg kell tartani, mert ez egy nagy lehetőség, és egy nagyon nagy motiváló erő volt abban, hogy jól tanuljak.
Közben az elnök urak itt többször is felhívták arra a figyelmet, hogy tessék továbbra is tartani a jó eredményt, mert aztán el lehet ezt veszíteni. Az ilyen mondatok azok hogyan hatottak rád, mikor kisebb voltál?
Számomra, ahogy mondtam, inkább motiváció volt, és egy pozitív megerősítés arra, hogy ha jól tanulok, akkor annak megvan az eredménye. Természetesen kell az erős korlát és az erős határok azért, hogy azok az emberek legyenek ösztöndíjasok, akiknek kell lennie, de fontos, hogy én ezt a tanulásomban úgy implementáltam, hogy szeretettel tanultam, mert tudtam, hogy van miért.
hát most már végeztél, és itt ugye te ráadásul olyan szakmában végeztél, ami szintén a beszédekben elhangzott, hogy például itt van az MBH Bank, ő is várja szeretettel a végzősöket. Gondoltál rá egyébként, hogy beadod az önéletrajzodat, vagy a motivációs leveledet ide a bankhoz is?
Őszintén igen, elgondolkodtam. Egyelőre nem jutottam el odáig, hogy beadjam, mert közben lett egy lehetőség az életembe. De ugye ember sose tudja, hogy mit hoz az élet, szóval az is lehet, hogy egykoron még az MBH banknál leszek bármilyen beosztásban. Azt viszont el tudom mondani, hogy azóta, mióta van az ösztöndíjam, azóta az MBH banknál bankolok.
Persze még nagyon fiatal vagy, és túl sok önéletrajzot nem kellett benyújtanod. Az a lehetőség, ami ott menet közben, ez egy munkalehetőség, gondolom. Abban az esetben mennyit számított az, hogy te már egy ilyen ösztöndíj programban részt vettél, vagy igazából csak azt számított, hogy kiváló az előmeneteled, és jól tanulsz?
Rákérdeztek, hogy mi az ösztöndíj, és igen, ez az önéletrajzban is egy pozitív megerősítés volt, hogy miután megtudták, hogy miről szól, mik a kritériumai az ösztöndíjnak, láthatták, hogy egy olyan minőségi munkaerő került a piacra, aki valószínűleg kitartó és jól tanult tanulmányi alatt, és ez egy pozitív megerősítés munkaadói szemszögből is, és abszolút pozitívum, és büszkén írom bele az önéletrajzomba.
Szegedi Ábel Ferencet, az MBH Bank végzős ösztöndíjasát hallották. Az elmúlt 25 évben az MBH által kiosztott ösztöndíjak összértéke meghaladja a 500 000 forintot, mondta el a bank általános vezérigazgató helyettese, aki beszélt arról is, hogy milyen érzés találkozni a támogatott végzős fiatalokkal, illetve a támogatást először elnyerő gyerekekkel. Egerszegi Ádámot hallják.
Már lényegében 1000 diák tudott részt venni ebben az ösztöndíj programban, és közülük nagyon sokan végeztek már. Eljutottak diplomáig, van, aki közülük egyébként repülőgéppilóta lett, van, aki balettáncos, úgyhogy változatos a paletta, hogy milyen irányba mentek, de az a legnagyobb öröm, hogy egyébként ők ugye már végzősként el tudtak helyezkedni, pályát tudtak választani, és tudtunk nekik a program keretében segíteni. A másik, az igazán fiatalok, akik most kerülnek ebbe a programba, ők pedig még ezelőtt állnak. De ahogy ők kijöttek most, és füligérő szájjal, és néhányan tényleg igazán határozott készfogással vették át tőlünk az oklevelet, az legalább akkora öröm volt számunkra, hogy ezt láthattuk, és tudjuk, hogy így akkor egy olyan programnak vagyunk a részesei, amelyben ilyen fiataloknak a tanulmányait tudjuk támogatni. Ugye kiemelkedő tanulmányi eredmények kellenek, hogy valaki ebbe a programba be tudjon csatlakozni, legalább 4,5-ös átlagot kell elérni, és azt fenn kell tartani annak érdekében, hogy gyakorlatilag a teljes tanulmányi időszakot mi tudjuk az ösztöndíj program keretében számukra fenntartani és finanszírozni.
Mondhatjuk, hogy örökölte az MBH Bank ezt a programot, hiszen az Egyesült Bankok közül az MKB-nak volt ez a szívügye, ha lehet ezt mondani. Változott valamit a program az egyesülés hatására, illetve hagytak-e abba bármilyen egyéb programot?
Változott pozitív értelemben az, hogy az MBH Magyarország második legnagyobb bankjává vált május 1-jével. A programra szánt keretösszeget megemeltük, így most már éves szinten 60 millió forinttal támogatjuk ezt a programot, és már azt is eldöntöttük az őszi időszakban, hogy a következő 3 évben is támogatjuk a programot, legalább ugyanilyen keretösszeg mértékéig.
Ez a keretösszeg emelés, ez több támogatott gyereket jelent, vagy nagyobb támogatási összeget egyes gyerekeknek?
Ez alapvetően azt jelenti, hogy a gyermekek száma fog ettől bővülni. 45 millió forintról emeltük 60 millió forintra ezt az összeget, és én nagyon remélem, hogy a támogatóknak a sora az csak bővülni fog, és minél többen csatlakoznak majd ez a programhoz. De remélem azt is, hogy mi még többet tudunk majd ebben a programban a diákok számára jutatni. Lehet, hogy nem épp anyagi formában, de akár olyan programok keretében, ami egyébként minden évben egy nyári program, vagy ilyenkor a karácsonyi időszak előtt az operaházban tartott díszelőadással valósul meg, akár ez ilyen programokon keresztül. De azzal, hogy milyen mértékű gazdasági szerepet tudunk vállalni, mindazok a programok, amelyek még emellett meg voltak eddig a csoporton belül, azok inkább csak bővültek, tehát egy ilyen méretű bank nyilván mindent megtesz annak érdekében, hogy súlyának megfelelő társadalmi felelősségvállásban tudjon részt venni, és ennek megfelelő anyagi javakat tudjon ilyen programok számára biztosítani. Elsősorban most azért az látható, hogy a zöld gazdaság, a megújuló gazdaság, megújuló energia programok, ezek azok, amelyekre egyébként sok más egyéb mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk mi is a társadalmi felelősségvállási programunk keretében.
Az MBH Bank általános vezérigazgató helyettesét, Egerszegi Ádámot hallották. A Waberers International NRT 16 éve csatlakozott a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíj programjához, és azóta évente 40 gyermek tanulmányait támogatja, mondta el a cég igazgatósági tagja, hozzátéve, hogy a kapcsolatuk a szervezettel sokkal korábban kezdődött. Erdélyi Barnát hallják.
A Nemzetközi Gyermekrendelő Szolgálatnak ez az ösztöndíj program talán a legnagyobb programja, de emellett vannak más típusú tevékenységeik is, és ez sokszor az, hogy Magyarország, illetve a környező országok magyar lakta településein különböző orvosi szűrőbuszokkal, meg teherautókkal végeznek szűrővizsgálatokat. És az eredet történet az az volt, hogy ezeknek a teherautóknak, buszoknak az üzemeltetését kellett valakinek vállalnia, meg sofőr biztosítani rá, és így csatlakozott be a Waberers, és egyébként mi ezt azóta is tartjuk, amellett, hogy vannak az ösztöndíjasaink.
Ha már itt említett, hogy sofőrt kell adni, ezt gondolom mostanában, vagy az elmúlt években egyre nehezebbé válik. Most nem azért, hogy ide, hanem úgy általában sofőrt találni.
Hát ez ugye egy 15-20 éve létező kihívás az európai és azon belül a magyar logisztikai piacon is, és aztán vannak benne hullámhegyek, meg hullámvölgyek. Most nyilván, amikor van 3000 járművezető kollégánk, azt, hogy találunk-e kettőt, aki arra két hétre elviszi a gyermekmentő szolgálatnak a buszait, az nem kérdés.
Egyébként ez egy önkéntes vállalás ilyenkor a sofőrök részéről, vagy ez rendesen beosztás szerint megy?
Azt mondanám, hogy is. Tehát, hogy nyilván erre senkit nem kényszerítünk, de azt tudom mondani, hogy akik ezt csinálják, rendszeresen csinálják, nagy örömmel csinálják, és egyébként igazából egy csapatként működnek most már a Nemzetközi Gyermekmentőnek a kollégáival, tehát ilyenkor óhatatlanul kialakulnak személyes kapcsolatok és személyes jó viszonyok. De nyilván, amikor az első lépés van, meg néha kettő kollégára van szükség, néha meg négyre, néha meg hatra, akkor erre munka szempontjából is ügyelünk, tehát őket ki kell venni a napi munkavégzésből, be kell őket osztani, tehát ilyen módon ez a felülete is megvan.
Meddig tervezik a részvételt ebben a programban?
Nem tudom, nagyon régóta csináljuk, és most azt mondom, hogy ameddig én látok, addig tervezük is folytatni. Mindenkinek, azt gondolom, Magyarországnak, Európának és a Waberersnek is vannak szebb és kevésbé könnyű évei, és amikor kevésbé könnyű éveink is voltak, sok mindent megszüntettünk, de ezt nem szüntettük meg, úgyhogy ezt nem fogjuk megszüntetni.
Erdélyi Barnát, a Waberers International NRT igazgatósági tagját hallották. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület elnöke az ösztöndíját adón arról beszélt, hogy 25 éve ez az az alkalom, amit már előre lefoglal a naptárába, és soha semmiért ki nem hagyná, hogy találkozhasson az ösztöndíjasokkal. Kövér László az egyesület több mint 30 évvel ezelőtti indulásáról is beszélt.
A gyermekmentő szolgálat megalakulása az 90 elejére tehető, és az érzelmi, morális lökést azt Edvi Péter úron keresztül kaptuk nagyon sokan. Ezt már nagyon sokszor elmeséltük, de olyan régen volt, hogy már szerintem nagyon kevesen emlékeznek ezekre az időkre, amikor a Ceausescu rendszer bukása után az ottani úgynevezett gyermekotthonok, amik valójában megsemmisítő táborok voltak, már elnézést kérek a kifejezésért. Gyermekotthonokról készült képek bejárták a nagyvilágot, ami sok volt, hogy milyen körülmények között tartottak gyermekeket, és milyen emberroncsokat csináltak belőlük azokban a borzalmas, kegyetlen, embertelen időkben. És akkor Péter megkeresett többünket, és azóta járjuk Erdélyt, vagy azokat a környező országokban lévő vidékeket, vagy magyarországi vidékeket, ahol talán az átlagoshoz képest több rászoruló gyermek él, vagy olyan hiányok vannak, mondjuk Erdélyben hosszú éveken, évtizedeken keresztül az egészségügyi rendszer állapota messze elmaradt a magyarországitól, tehát ott kifejezetten a szakmai orvosi segítség vizsgálatok, gyógykezelésre való Magyarországra hozatal, az egy komoly néha életmentő segítség is volt. Ez volt az első tevékenységi formánk, de aztán nagyon sok mindent csináltunk, illetve csinálunk ma már. Ezeknek egy része saját kezdeményezés, tehát valamikor a korai fejlesztő munka is olyan volt, ami Magyarországon nem volt különösebben ismert. Akkor megkeresett bennünket Czeisel Barbara, és az ő műhelyét, a szabad így fogalmaznom, befogadtuk, tehát nem mi csináltuk helyette, hanem adtunk hozzá támogatást. Nem olyan régen a lovasterápiás foglalkozás volt hasonló, ahol mi voltunk az inkubátor, ha szabad így fogalmaznom, ami útjára engedte Magyarországon a professzionális, valódi szakmai segítséget, orvosi segítséget nyújtó terápiás lovaglást, és van még jó néhány olyan munkánk, vagy olyan tevékenységünk is. Ez az ösztöni program is tulajdonképpen ilyen, amiben elsősorban nem pénzzel, anyagiakkal veszünk részt, hanem inkább szervező munkával, logisztikai háttérbiztosításával.
És egyébként az, hogy ön ennek a szervezetnek az elnöke, az a támogatás szerzésben segít, azt érzi, hogy azért megnyílnak bizonyos ajtók, amikor ön kopogtat?
Edvi Péter nevét kell ismét említenem, és azért, hogy mindenki jegyezze meg, hogy alapvetően az egyesület munkájának a 80-90% az csak az ő révén áll elő. Tehát mi, ha szabad így fogalmaznom, ha már itt tette fel a kérdést, hogy közéleti emberek inkább csak a díszpiny szerepét töltjük be. De nyilván a Péternek azért volt egy ilyen hátsó szándéka, amikor összeállította későbbiekben már évek után az egyesület elnökségét, fölkért embereket, hogy lehetőség szerint legyenek benne közéleti emberek, politikusok, legyenek benne pénzügyi, gazdasági területen sikeres emberek, bankárok, mögöttük persze bankok, vagy vállalkozások, nagyvállalatok, akár multicégek is, és lehetőség szerint ez semmilyen negatív megítélést ne hozzon az egyesületre, ellenkezőleg inkább a lobby erőnket latba vetve tudjunk segíteni. Ennek például az egyik eszköze az volt, hogy még a legelején, meg hosszú éveken keresztül nem csak fideszes politikusok voltak benn, vagy az elején SZDSZ-esek, hanem voltak itt szocialista politikusok is az elnökségben. Tehát akárki volt kormányon, nem úgy tekintett erre az egyesületre, mint a másiknak a bújtatott politikai hadállására. Az egyesületet sose érte ilyen támadás. Tehát azért ez a fajta ismertség az bizonyára valamicskét segített az egyesület munkáján, nem beszélve arról, hogyha például valamilyen szakmai kör a gyermekvédelem tágabban értelmezett területéről megkeres az egyesületet, hogy valami jogszabályi hiátust lát, amin érdemes lenne elgondolkodni, illetve azt korrigálni, akkor nyilvánvalóan könnyebb egy jogszabálymódosítást parlamenti képviselőkön keresztül elérni, mint máshogy.
Meddig akarja ezt a feladatot vállalni?
Hát az elnök úr, már az ügyvezető elnök úr, Edi Péter, az nálam jóval idősebb, ő még bírja, akkor nekem is bírnom kell.
Kövér Lászlót, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület elnökét hallották.
Az elmúlt percekben az MBH Bank és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos ösztöndíját adó ünnepségéről hallottak egy összeállítást, amit Lakatos László készített. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába, hamarosan friss hírekkel jövünk. Nagy Károly számít önökre, én pedig köszönöm a figyelmüket, további szép napot kívánok, búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc, viszont hallásra!